Hadd kezdjem egy kicsit személyesebben. Köszönöm a sok érdeklődést Enikő iránt. Aki nem tudja, kedden megműtötték a bal vállát, úgyhogy most angol beteget játszunk vele. Ő az angol beteg, én az ápolónő. Nagyon jól el vagyunk. Szép lassan. A műtét jól sikerült. Elvileg tavasszal nagyon jó lesz már. Addig még van 3 hónap gyógytorna. Úgyhogy most ez a sport élete. Ezt választotta. Amúgy úgy viccesen annyit szokott mondani, hogy most már van body piercingje, ugyanis 3 csavart építettek be a testébe, tehát haladunk a korra. De jól van, Enikő, én is jól vagyok, remélem, ti is jól vagytok, bár hallottam néhány történetet, volt, akinek elég rázós hete volt, ugye, Attila? Az Isten vigyáz ránk és gondoskodik mindenben, amin keresztül megyünk. Az a rész, amit ma meg fogunk nézni, azt nem lehet megérteni. Az előző résznél ez kicsit olyan, mint amikor olvastok egy könyvet, regényt, krimit, bármilyen könyvet, és félreteszitek 3 hétre. Akkor újra előveszitek, akkor mit kell csinálni? Muszáj visszalapozni, hogy miről szólt az előző néhány oldal, mert különben nem értitek, hogy miről szól. Igaz? 3 hete néztük a második résznek a utolsó néhány versét, úgyhogy röviden hadd foglaljam össze. Miről szólt? Miről szólt? Mire emlékeztek? Mi volt az az egy dolga, ami a másik rész végén volt? Az evangélium. Segítek. Ketté osztottuk a gyülekezetet, itt középen. Szakadás volt. Aztán a végén újra egyesültünk. Úgyhogy bár néhányan azóta nem járnak. Nem, ugyanis, ha elolvassátok, abban a részben egy falról, ami 2 elválasztás is jelent, van szó. Egy olyan falról, ami elválasztotta a zsidókat és a pogányokat, és egy olyan falról, ami elválasztotta Istent és embert. És ezt a falat az evangélium bontja le. Az evangéliumnak 2 része, talán emlékeztek, az egyik része a vér, erre emlékeztünk, a vér, amely érvénytelenné teszi a törvényt, ezáltal lebontja a falat zsidó és pogány között, és lebontja a falat Isten és ember között. De ez csak az evangélium egyik fele. Melyik volt a másik fele az evangéliumnak? Azt olvassuk a második rész 15. versében, hogy nem csak érvénytelenné tette a törvényt, hanem újjá is teremtett. És ez az új teremtés, ebben az új teremtésben szűnt meg zsidó, görög, pogány, és lett egy új teremtés, akinek szabad útja van az Istenhez. Hát innen folytatjuk 3. rész elejétől. Talán elolvastátok, talán nem. Aki nem, az is fogja tudni követni, mert ki fogom betíteni az összes igeverset, és darabjaira szedjük szét. Nem tudom, ti hogy vagytok rá, minden részt, amit elolvasok, valamilyen személyes kapcsolatba kerülök vele, valamilyen személyes viszony alakul ki. Amikor átolvastam ezt az első, 3. résznek első 13 versét, őszinte leszek, egy kicsit úgy volt bennem, hogy megmondtam a vállamat, jó. Mondtam Pistinek, hogy akkor figyelj Pisti, nem csak az első, nem fogjuk ketté osztani, én kénytelen vagyok az egész 3. részről beszélni, mert hát az első felében én nem látok semmi újat. Tehát az ugyanarról szól, mint a 2. rész vége, viszont jön a 3. résznek a 2. fele, az a gyönyörű Krisztus dicséret, hát arról biztos találok valami újat. Aztán elkezdtem böngészni, és megint nekem nem lett igazam. Az első 13 vers is megvan töltve. Megvan töltve a lélek által üzenettel, úgyhogy csak az első 13 verset fogjuk venni, azt fogjuk megnézni. Az evangélium volt, és innen kezdjük, az evangélium volt az üzenete a 2. rész végének. Az evangéliumot, amit hirdetett kiknek? Nem a nem hívőknek, nem csak pogányoknak, de megtért hívő pogányoknak. Ugye erre nem számítottunk. Hívőknek is kell, nekünk is kell az evangélium. Miért? Mert az a sarokkő. Minden onnan indul ki. Itt tartunk. Honnan vette Pál ezt az evangéliumot? Ez az első kérdés. Honnan vette Pál az evangéliumot? A Galata levélben olvashatunk erről az 1. rész 11. versében. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, ugyanaz, amiről olvastunk a 2. rész 2. felében, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem. Nem is tanítottak rá, hanem honnan? nem embertől, nem tanították, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Na itt van egy kulcsszó. Én azt kérdeztem az e-mailben, hogy vajon mi a kulcsszó. El is árultam. Ma erről fogunk beszélgetni. Erről a kinyilatkoztatásról, a kijelentésről, erről a fogalomról. Istennek erről a tulajdonságáról. Mi ez a kinyilatkoztatás? Én a hívőket szeretem két csoportba osztani, meg háromba, meg négybe, de ma kettőbe fogom. Vannak, és én is néha, tehát ez nem kritika, én is néha belecsúszok ebbe a csoportba, vannak a betanított keresztények. Semmi bajom a betanított munkásokkal, egészen addig, amíg tisztességesen dolgoznak, ugyanolyan, mint az értelmiségi, nincs semmi különbség, tehát van, azzal nincs baj. A betanított keresztényen viszont annál több bajom van. Tehát van az egyik csoport, van a betanított keresztény, és vannak, én úgy neveztem el őket, bár most elszállt a kép, a kijelentés követői, bár nagyon kellene majd, hogyha fel tudjuk berhelni, meghalt. Nem bírta a kijelentést. Mi jobban fogjuk bírni. Tehát vannak a betanított keresztények, és vannak a kijelentés követői. Mi a különbség köztük? Mi a különbség? Pont az, amiről a Galata 1.11 beszél. A betanított keresztény az milyen? Betanulta. Kitől? Emberektől. Mondták, így van, csinálom. Mondták, így van, csinálom. Emberektől. Kijelentés nem történt. Mi jellemző? Én összeírtam 5 tulajdonságát a betanított kereszténynek. Figyeljétek meg. Honnan vettem? Saját tapasztalatból. Első. A betanított keresztény mindenképp igaz rá, hogy elvárásoknak próbál megfelelni. Betanították, mit kell csinálni, annak meg kell fölölni. Igaz? Nagyon egyszerű a képlet. Ezt tanították, ezt csinálom. Hogy kell imádkozni? Becsukom a szemem, lehajtom a fejem, így láttam, csak így lehet imádkozni. Ennek meg kell felelni. Na most, ha Pisti nem hajtja le a fejét, akkor azzal már baj van. Akkor nem azt csinálja, ami be lett tanítva. A második tulajdonság ugyanis a betanított keresztények micsoda? Kritikus. És kritikus másokkal szemben, akkor nem úgy csinálják, ahogy én belettem erre tanítva. Vagy ahogy szoktuk csinálni. Betanított keresztény második kritikus, aki máshogy csinálja azzal szemben. Mivel nem tud különbséget tenni a tartalmi rész és a formai rész között. Ugye mennyire könnyű csak a kereszténységnek a formai részét megtanulni. És utána azt csinálni, és várni tőle valami jót. Aztán csak nem jön. A harmadik tulajdonsága, amit én észrevettem magamon, mikor úgy viselkedek, mint egy betanított keresztény, hogy nem természetes. Olyan csinált. Olyan mű. Amikor ember beszélget akár magammal, akár egy betanított keresztényel, akkor amikor az Istenről beszél, olyan nem az a szívből jövő dolog. Hanem mondja, jókat mond, csak... Csak a forma. Csak a forma. A negyedik tulajdonsága a betanított keresztényeken azt vettem észre, hogy fél attól, hogy hibázzom. Ugye a betanított munkást is mikor büntetik meg? Akkor máshova csavarja be a csavart, mint ahova kell. És ettől fél, mert ott bünti van. Ez nagyon összecseng a második rész második felével. A betanított keresztény az visszatért a formához, a törvényhez. Erről beszélünk itt. A törvénynek motivációja mi? A félelem a büntetéstől. Nagyon egyszerű, nem mondok semmi újat. Félelem a hibázástól. Az ötödik tulajdonsága pedig én így neveztem el a formakövetés. Nem meggyőződés hajtja, és nagyon az ilyen, amit észrevettem az az, hogy a betanított keresztényt nagyon zavarja a változás. Nagyon zavarja a változást. Na most, ha ezt az ötöt megnézitek, akkor fel lehet ismerni bármelyikben azt, hogy ezeken bármelyiken ketté mehet egy gyülekezet. Lazán föl lehet építeni bármilyen falat, mind az öt mentén. Kritikusság. Csak így szabad csinálni. Betanult formák. Ha betanított keresztények vagyunk, vagy azok leszünk, vagy visszacsúszunk a törvénybe, ennek a gyülekezetnek lehúzhatjuk a rólóját. Valószínűleg középen. Mert azon is össze fogunk veszni, hogy milyen színű a róló. Tehát, Nem erről fogunk beszélni, ennyit a betanított keresztényről, hanem kikről fogunk ma beszélni? A kijelentés rabjairól, a kijelentés követőiről. Ebben a kijelentésben van valami nagyon izgalmas dolga. Amikor én ezt felfedeztem, nem akartam tovább menni a harmadik rész második felére, hanem megálltam, és azt mondtam, itt bizony van mit tanulnunk. Itt van mit tanulnunk. Tehát beszéljünk a kijelentés rabjairól, a kijelentés követőiről. Mi ez a kijelentés? Amikor ezt olvasok a Bibliában, mit jelent ez? Sok szót használ rá az ige, kijelentés, aztán, ahogy itt a Galata levélben olvastuk, kinyilatkoztatás. Mi ez? Ez egy nagyon fontos bibliai fogalom. Higgyétek el, működni fog a kivetítő, az rendben lesz. Ezt viszont át kell vegyük, tehát figyeljetek Istenre. Kinyilatkoztatás, ez egy nagyon fontos bibliai fogalom. Mit jelent? Mit jelent? Kétfajta kijelentés van. Ide állok, segítek, jó? Kétfajta kijelentés van. Az egyik, melyik? Az általános kijelentés. Istennek az általános kijelentése. Mit jelent ez? Hol jelenik meg? Nagyon jó. Megvan? Megnyugodott a gyülekezet? Folytathatjuk. Az általános kijelentés a teremtésben, például, teremtés értelmes vizsgálata révén mit lehet megismerni? Kit lehet megismerni? Isten. Tehát Isten ott jelentette ki magát. Általános kijelentés még az emberi természet, bár bukott, mégis ha megvizsgálom, mi van benne? Beszélgettünk régebben, Isten képe, Isten képmására teremtettem, tehát van bennem Istennek általános kijelentése, bár ez korrupt, megromlott. A harmadik, akár a történelem, sokan úgy vélik, úgy teológus úgy gondolják, hogy a történelem Isten kijelentése magáról, ahogy az zajlik, a keresztény, az egyház történet akár. Emellett az általános kijelentés mellett viszont van egyedi kijelentés is. Sok attól függ, hogy ki milyen felekezetbe jár, vagy speciális, specifikus, egyedi, személyes, mindenféle szavakat használnak, kijelentés. Ez az, amikor az Isten kijelent valamit Petrának személyesen. Nem általánosan, hanem személyesen. Ezt tette a prófétákkal, ezt tette Krisztuson keresztül mindannyiunkkal, és teszi az igében. Ezek egyedi kijelentések, amikor megszólal. Akkor megszólal Isten igéje. Ez a 13 vers, amit ma meg fogunk nézni, ez Isten kijelentéséről szól, ami Pál kapott. Elkékült az égbolt, ott van. Nagyon jó olvasható, jó nagy betűket használtam, úgyis fel fogom olvasni. Hátsó sorban sem kell izgulni. Nézzük meg. Én már elárultam, hogy mi volt az a szó, kurszó, ami nekem kiugrott ebből a 13 versből. Hadd olvassam végé ezt az igét. Jó, figyelmesen figyeljétek, aki elolvasta, ismerős lesz, aki nem, az kezdjen megismerkedni vele, mert utána ezt fogjuk kibontani. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja, értetek, a pogányokért. Ha ugyan hallottátok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertettem meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolatainak és profétáinak a lélek által. Hogy tudnélik, a pogányok örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben, és Krisztus Jézusért az evangélium által. Is Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi a ma titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk, és szabadultunk bizodalommal a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Hát, hogyha nem ugrott ki, akkor hadd segítsek, nekem ennyi helyen ugrott ki a kijelentés. Nézzétek meg, miket karikáztam be. Amikor kijelentésével megismertetett, mit ismertetett meg? Titkot. Valami titokról volt szó. Hányszor mondja a titok szót ebben a 13 versben? Háromszor. Ismerté vált, kijelentette, ezért én is világossá teszem. El volt rejtve, hogy ismerté legyen. Hát, ha valamivel tele van szórva ez az ige, akkor az a kijelentés. Egyértelműen számomra ez volt a kulcs szó. Egyértelműen. Mit jelent ez? Az eredeti szó ott fönt a harmadik versben, de meg is mutatom nektek, az apokalipszis. Apokalipszis. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen rombolás, ugye, aki a filmre emlékszik. Nem, az eredeti szónak a jelentése az nagyon érdekes. Két szóból áll, és olyan ez, mintha el lenne takarva ez a kivetítő, el is van, és hirtelen mi történik? Felfedjük. El van takarva, felfedem. Felfedni. Ez a kijelentés szónak a jelentése. A kijelentés valami, ami el van takarva, ez nagyon jó, ezt lehet illusztrálni. Valami, ami eddig mi volt? Titok. Eddig el volt rejtve. Tudott róla valaki? Úgy tűnik az igéből nem, hiszen a mennyei hatalmasságok is csak most fogják megtudni. Isten tudott róla? Öröktől fogva. Számára nem titok, számára nem meglepetés, nem újdonság. Az evangélium nem olyan dolog, amit az Isten most talált ki. Az öröktől fogva megvolt. Csak mit csinált most? Felfedte. Ez a kijelentés. Erről fogunk ma kicsit bővebben beszélgetni. Én sokszor szoktam erről mesélni. 11 kerületben nőttem föl, szüleimnél. Rendes gyerek voltam. És nálunk a karácsony úgy zajlott, hogy két nagy szoba volt, ilyen nagy belmagasság, nagy magas ajtóval, két szárnyú, nagy fajtó. Az egyikben el volt rejtve a karácsonyfa, meg az összes ajándék, a másikban meg el voltam rejtve én, egész délután. Nem lehetett bejutni. Nem tudom, hogy meddig szórakoztam apámmal, de versenyfutás volt közöttünk, megfigyeltem, hogy hol van, le volt ellenőrizve, tehát nem lehetett ő, aki csöngetett. Mégis valahogy mindig beslisszolt, csöngetett. Egy napig emlékszem, nagyjából ilyen ajtó volt. Ott álltunk az ajtó előtt nővéremmel, és tudtuk, hogy ott bent van valami, ami nekünk nagyon kell. És várni kell. És még mindig várni kell. Nagymama hozott sütit, hogy segítsen a várakozásban, segített is egy percig. Még mindig várni kellett. Aztán megszólalt a csengő, és mi történt? Kinyílt az ajtó, és ott volt a kijelentett karácsony. Egyébként nagyon jó üzenet ez advent idején, akkor várakozunk, Krisztus kijelentődjön. Mennyire várunk erre így, mint ahogy a gyerek a karácsonyi ajtó előtt. Ez a képe. Most már értitek a szót, a kijelentést. Ezt jelenti. A kijelentés felfedni valamit, ami addig nem volt ismert, titok volt, el volt rejtve, apokalipszis történt, kijelentés történt. Ez történt Pállal. Erről beszél. Korábban én nem tudtam, amit elmagyaráztam nektek az evangéliumról a második rész végén. Hogy kaptam én ezt meg? Nem ember magyarázta el ezt nekem. Krisztus mit csinált? Fölemelte a leplet, és egyszer csak megláttam. És amiről nektek beszélek, az nem egy betanított munkás keresztény szöveg, hanem valami, amit Isten maga mutatott meg nekem. Azért milyen lehetett Pálnak lenni, nem? Én úgy elkezdtem gondolkozni. Hát majd úgy jó lesz vele beszélgetni, hogy milyen volt az az élmény, amikor előbb tudta meg, mint a mennyei hatalmasságok, vagy legalábbis egyszerre ezt a pogányoknak szánt evangéliumot. Azért az elég izgalmas lehetett. Nem Isten tiszteleten hallotta, Nem a többi apostol mondta el neki, hogy figyelj, a következő 10-15 év stratégiája az, hogy te a pogányokhoz fogsz menni, hanem az Isten szólt neki, és kijelentette. Kapunk-e mi ilyen kijelentéseket szerintetek? Hát ilyen nagyot már nem fogunk kapni. Új evangéliumot nem hirdetünk. De az Isten tulajdonsága ez. Isten kijelentő Isten. Isten a kijelentésen keresztül vezet minket. Na akkor az elég fontos témává válik. Isten soha nem valami új igazságot mutat meg. Azért ez fontos tisztázni. Tehát ha valaki kijelentést kap Istentől, valakinek Isten kijelentést, ez nem azt jelenti, hogy én ki fogok állni, és azt fogom mondani, hogy barátaim, eddig ezt nem tudtuk, mostantól új idők vannak, tegyük ezt még hozzá az igéhez, mert ezt eddig az Isten nem mutatta meg, most már én láttam, tehát amint ezt mondom, tessék engem innen kirúgni, vagy kedvesen kitessék elni. Mit jelent a kijelentés nekem? Azt jelenti, hogy lehet, hogy már mások látták, de én eddig még nem. És lehet, hogy tanítás közben ülök itt, lehet, hogy a Bibliát olvasom, de hirtelen nem csak olvasok, hirtelen nem csak egy ember beszél hozzám, hanem valami kinyílik előttem. Valami megvilágosodik. Ez egy óriási pillanat. Ha valamiért szeretek Bibliát olvasni, az az, hogy én ezt újra és újra át akarom élni. Ez nagyon izgalmas. Amikor nem csak összerakod emberi logikával, hogy vajon miről szól ez, hanem közben a lélek zseblámpával megvilágítja, és rájössz, hogy Istenem, ezt mondod most nekem. Na, az egy nagyon izgalmas pillanat. Történik velünk ilyen? Bizony történik. Filippi 3.15. Akik tehát tökéletesek vagyunk, mi is, szentek, tökéletesek, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ugyanaz a szó, apokalipszis, meg fog történni veletek. Ki mondja ezt? Pál. Mikor? Mikor már az evangéliumot hirdeti. Tehát lesznek olyan apró kérdések, amit majd később az Isten megvilágít nekünk. Erre számítsunk. Erre számítsunk. Még egy példát hadd mondjak a kijelentésről, és utána szerintem már elég jól értjük. Szintén ugyanitt, a Tasvezér utcában, ahol fölnőttem, mindig le kellett menni a pincébe, fáért és szénért, ugyanis fával és szénnel fűtöttük ezt a nagy lakást annak idején. Most már szüleim mással fűtenek, de még mindig megvan a két cserépkályha, és a gyerekeim imádják megtömni még mindig. Annál jobb meleget fűtőtest sem tud adni. Nem erről van szó. Lényeg az, hogy volt egy hatalmas pince. Most amikor pincére gondoltok, ez nem akármilyen pince volt. Az egész nagy háznak az alapterülete, gondoljátok el, és az alatt lent volt egy hatalmas, ilyen járatokkal megépített pince. Mindenkinek volt egy kis luka. Baczynszky család, annak idején 1937-ben, amikor oda költöztek szüleim, megkapták a pinceiket. Hol volt az a pince? A legutolsó sarokba. És amikor már a fiatal ember elég erős volt, hogy egyedül menjen le, akkor az apa azt mondta, hogy na, hozzuk a tüzelőt. Nekivágtam, nem mondom, hogy nem féltem, de volt villany. Főkapcsoltam szépen sorba, ilyen kapcsolók voltak, mint egy börtön, komolyan mondom, vasajtó, nyikorogtak. Ez egy élmény volt lemenni tüzelőért hetente. Mai napig emlékszem, egyszer lementem, mentem a kis vödörre, polgári gyerek hátra, a hátsó sarokba. Nagyjából félúton jártam. Mi történt? Dish! Nem tudtam, hogy áramszünet. Én arra számítottam, hogy valaki hátulról fog leütni. Az első dolog, amire gondol egy jó könyveken fölnőtt gyerek, hogy itt most baj van. És ott álltam, és elvesztettem minden reményemet, minden férfiúi érzésemet. Kész. Ennyi volt. 13 év. Gyönyörű volt. Búcsúzom, világ. Köszönöm szépen. Hát én ott minden, kész. Ott kész. És mit próbáltam csinálni? Tapogatóztam hátra a pincénkhez, vagy legalábbis a következő, azt sem tudom, merre mentem. Valószínűleg kifelé mentem, nem hátra, próbáltam menekülni. És egyszer csak visszajött a villany. Na, az az érzés, amit akkor ott átéltem, az a kijelentés. Az a kijelentés érzése. A mai napig, amikor Isten megszólít, azt érzem. Addig tapogatózás van, mindenféle hülyeséget csinálok, mindennek neki megyek, félek, valakit szidok, biztos, hogy szittem ott lent valakit. Amikor megjön a fény, újra tudok tájékozódni. Újra tudom, hogy merre kell menni. Nem félek. Ez az ige szakasz egy óriási bátorítás volt az efezusiaknak, akik addig sötétségben voltak, világosságot kaptak, felgyúlt a fény. Hogy történik ez? Hogy történik ez veled, és hogy történik velem? El van itt rejtve az igében. Hadd húzzam alá nektek. A lélek által. A lélek által. A Szent Léleknek az egyik szerepe, hogy miközben én olvasom az igét, hallgatok egy ige hirdetést, vagy gondolkozom, imádkozom, ő az, aki megvilágosít dolgokat. Neki ez a munkája. Ez a feladata. A Szent Háromságban ez a szerepe. Hogy amikor Tong Gábor leül az ige elé, akkor nem, ő magától nem fogja tudni kibogarászni, hogy miről szól ez. Sok mindent megtud róla, de a Szent Lélek munkája az, hogy megteszi ezt a csodát. Kinyitja az igét, kijelenti azt az igazságot, amit addig talán én nem láttam, bár ugyanúgy létezett ott. A lélek által. Ez nagyon fontos. Miért? Praktikus. Leültök Bibliát olvasni, üljetek le úgy, hogy töltekezzetek belőtte a lélekkel. Hívjátok meg, mondja, lélek, Szent Lélek, tudom, hogy bennem élsz. Olvassátok el János 16-ban, bennem él örökre. Nem hagy el. Nem kell meghívni. Ott van. A templomban. Jó, úgy kezdeni, és izgalmakat fogtok átélni. Amikor a lélek megnyitja az igét, akkor az egy más világ. Szó szerint. Mi volt a célja? Mi volt a célja ennek a néhány versnek? Egyébként a görögben, nagyon érdekes ez a görög nyelv, ez egy mondat. Hát azért nem lehetett semmi végigolvasni, mi egy levegőre. Nem tudom, veszők voltak-e benne. Én azért örülök, hogy a magyarban néhány pontot úgy beleszórtunk. De a végén, az utolsó, most nem így mondom, hogy mondat, utolsó vers árulja el, hogy mi a célja ennek a kijelentésnek, mi a célja ennek az egésznek, hogy Pál ezt elmagyarázza. Utolsó két vers. Ő benne van bátorságunk, egy, bátorságunk, második, szabad utunk, mivel? Bizodalommal, és a harmadik, amit mond, kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el. Mi volt a célja Pálnak? Az efezusiak ne féljenek, ne botorkáljanak, ne menjenek a falnak ide-oda, hanem bátrak legyenek, ne csüggedjenek el, és bizalommal legyen tele a szívük. Ez a célja a kijelentésnek. Ezt várjátok ti is. Ezt várjátok ti is. Ez a 13 vers tele van ismétlésekkel. És megcseréljük a sorrendet egy kicsit. De nem cseréljük meg. Hadd húzzak alá néhány szót még. Nézzétek? Minden egyes alkalommal de, vissza. Még nem húzom alá. Miből merít az ember bátorságot, bizodalmat és nem csüggedést? Nem abból, hogy Pál ezt írta, hanem miből? A kijelentésnek mi a célja? Két célja van. Az egyik, mit csinál a kijelentésben Isten? Mit mutat meg? Önmagát. A másik dolog, amit megmutat, a tervét. De amikor Isten kijelent a Bibliában, akkor is két dolog fog történni, megismerem jobban őt, és megismerem jobban a terveit. Nézzük meg ebben a szakaszban, most felformulás, ezt nem húztam alá, hogy Pál milyennek látja az Istent. Gyönyörűnek. Hadd olvassam el. Hatalmának ereje által. Csak élvezzétek a kifejezéseket. Krisztus mérhetetlen gazdagsága. Képzeljétek el, hogy Pál, amikor Istenen nézett, ezt látta. öröktől fogva. Nem kezdődött el az Isten, nem folytatódott, nem tudjuk megérteni. Öröktől fogva. Mindenek teremtője. Nincs semmi, ami ne úgy jött volna létre, hogy az Isten ne akarta volna. Mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt. De képzeljetek egy hatalmas termet, ahol akkora lények vannak, hogy már attól megijedsz, és az Isten előttük jelent ki. Micsoda kép ez. Isten sokféle bölcsessége, örök végzése, ezt megvalósította Krisztusban. Az egyik dolog, amiről a kijelentés mindig szól, Isten maga. Ha olyan kijelentést kapsz, amiből nem ismered jobban meg Isten, akkor ott kérdőjelek merülnek föl. Istennek az egyik célja mindig az, hogy bemutassa magát, és ilyennek mutassa be magát. Azért húztam vissza ott az aláhúzottakat, mert nem véletlenül tekinti utána Pál kegyelemnek azt, hogy ő a kijelentést megkapja. Tehát amikor meglátod ilyennek az Istent, és ő szól hozzád, akkor biztos az lesz a reakciód, ez kegyelem. Ha Isten csak jó barát, szeret, akkor csak elmondta, beszélgettünk egy jót. De ha ilyen az Isten, hatalmas, teremtő, a hatalmasságok leborulnak előtte, és megszólított engem a Bibliából, az kegyelem, az ajándék. Máshogy fog reagálni. És utána Pál hogy hívja magát? Szolga. Mindjárt meg fogjuk nézni, ezt fogjuk legbővebben megnézni. Szolga. Amikor az Isten kijelent, a reakció biztos ez lesz. Köszönöm Istenem, ez kegyelem. A szolgád vagyok. Ez az egyik célja. Az egyik célja a kijelentésnek, Isten bemutatja magát. Hát, hogyha megkapunk, meglátjuk, kegyelemnek tekintünk, és utána szolgaként fogunk élni. Senki sem tudja magát szolgává tenni önkéntesen, ha csak nem olyan Istent lát, akire nem tud máshogy reagálni, mint hogy szolgává teszi magát. Nézzük a másik felét a kijelentésnek. Isten magát jelenti ki, a másik a terveit osztja meg. Galata 2:2-ben azt olvassuk, kinyilatkoztatástól indítatva mentem el. Kinyilatkoztatástól, apokalipszistól indítatva mentem el. Hát mit csinált Pállal ez a kijelentés? Mit okozott benne? Arra indította, hogy tegyen dolgokat. Tehát akkor nem csak az van, hogy elolvasom, megszólított a hatalmas Isten kegyelem, hanem mit fogok utána csinálni? El fog indítani. Tehát lehet ezt kipróbálni, de nem jár következmények nélkül. Nem az orvost, nem a patikust kell megkérdezni. Jönni fog. Ezért izgalmas. Ha az Isten kijelent van, biztos, hogy el fogsz indulni valamerre tőle. Amerre ő akarja. Nézzük meg, hogy zajlik ez. A kijelentés fényében azt írja, hogy ennek lettem szolgájává. A 7. versben olvassuk szolgájává. Amikor az első versben azt írja, hogy Krisztus Jézus fogja értetek, ez arra utal, hogy Rómában fogoly, és fogolyként írja ezt. Érdekes, hogy nem azt írja, hogy a rómaiak fogja vagyok. Krisztus fogja vagyok. Értetek. Ez a terv része. Nyugodjatok meg. De itt azt írja, hogy diakonosz vagyok. Nem dulosz, használja az a rabszolga, hanem diakonosz. A különbség a kettő között, a rabszolga az az, aki a parancsot végrehajtja, a diakonosz az pedig az, aki visz valamit és felszolgál. Visz valamit és felszolgál. Ilyen szolgává lett Pál. Na nézzük meg ezt kicsit jobban. És minek a szolgája, a 9. versben a célja a szolgának világossá tegyen. Világossá tegyen. És mielőtt tovább menjünk, azért rakjuk össze. Mi történt eddig? Isten kijelentő Isten. Emberi logikával nem lehet megfejteni, ezért ő kijelenti nekem, ki által? A lélek által. Amikor én ezt meglátom, mit fog gondolni? Ez kegyelem, mert megláttam az Istent, és ebben hallok valamit, és indítani fog dolgokra. Kijelentő Isten, kijelent a lélek által, meglátom, kegyelem, dicsőítem és indít dolgokra. Én is automatikusan diakonosz leszek ettől, aki a világosságot hirdetni fogja. Ugyanúgy, ahogy Pál, hogy világossá tegyem. Én így írtam le ezt magamnak, hogy a kijelentés szolgává fog tenni. A kijelentés szolgává fog tenni. Automatikusan, amikor az Isten kijelent, szolgává fog tenni. Pál a világosság kijelentésének a szolgája lett. Kijelentést kapott. Hadd olvasok 3 ige verset nektek a világosságról, hiszen azt írja így, hogy világossá tegyen, ugyanazt a szót használja. János 9:5. Krisztus mondja, amíg a világban vagyok, ki vagyok én? A világ világossága. Kiről mondja ezt? Magáról. Krisztus a világ világossága. János 8:12. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Ezt már tudjuk. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Tehát mi történik? Krisztus a világ világossága. Mit csinál, aki követ vele? Ezt a világosságot belehelyezi. És utána olvassuk el a Máté 5:14-et. Ti vagytok a világ világossága. Ugyanazzal a kifejezéssel. Krisztus, Isten a világ világossága, aki követi, világossá teszi őket, és most már ő a világ világossága. Ugyanaz a képlet. Viszont van egy nagyon fontos igazság ebben. Csak ezért, így mondanám, csak ezért annyira leszek mások számára fény, amennyire én elfogadtam a fényt. Csak annyira leszek mások számára fény, amennyire én elfogadtam a fényt. Ha nincs kijelentés, nincs mit kijelentenem. Ha én nem kaptam semmit, nem adhatok tovább semmit. Bennem, Bacsinszky Laciban nincs semmi. Ha megkongatnátok, az orvosnál szokták, kongana az ürességtől. Én nem vagyok Isten. Nagyon szeretnék az lenni, Ádámmal együtt ugyanúgy elbuktam volna. A legnagyobb kísértés az volt, hogy Isten lehetsz. Hú, próbáljuk ki. Az emberi természetnek a legnagyobb kísértése Isten lehetsz, de nem tudsz az lenni, mert nincs. Kongok az ürességtől. Ha nem jön a kijelentés, nem jön ki semmi. A nagy üresség. A nagy üresség. Egy dolog tehet szolgává, fordítsuk meg. Mégis amikor halljuk, a betanított keresztény mit csinál? Nagyon megpróbál szolgálni. Miért? Azt mondták, annak kell lennem. Próbáld ki, egy hétig bírod. Utána baromi fárasztó, bocsánat, hogy így mondom. Ha nincs kijelentés, és megpróbálsz szolga lenni, mert az ige azt mondta, bele fogsz fáradni. Ha bármit megpróbálsz megcsinálni kijelentés nélkül, nem fog menni. Csak annyira leszek én bátorítás nektek, amennyire engem bátorított az Isten. Csak annyira tudom én nektek elmondani az igét, amennyire nekem azt az Isten kijelentette. Ha én magyarázom azt, amit én kikotortam, semmi hatása nem lesz. Csak annyira tudsz vezetni másokat, amennyire téged vezettek. Csak annyira tudsz szeretni másokat, amennyire teljes élet benned az Isten szeretete. Mi meg mit csinálunk? Az elején mondtam, megforgatjuk. Efezus 4:5-6 kerül az Efezus 1:2-3 elé. Az Efezus 4:5-6 a gyakorlat, az Efezus 1:2-3 az elmélet. Mi meg olyanok vagyunk, na, hívő lettem, csináljuk. Nem fog menni. Ha a sorrendet felcserélem, nem fog menni. Csak annyira leszek evangelista, amennyire engem megragadott az evangélium. Kijelentésnek pedig van egy óriási reménysége is. Nem nekem kell kitalálni a keresztény életet. Ez engem nagyon bíztatott. Én megpróbáltam. Az evangéliumnál, amikor én elfogadtam 88-ban, ott én nem találtam ki semmit. Ott engem villámként ért a történet. Tehát én nem agyaltam rajta. Az Isten kijelentette nekem. És egy nap alatt megtértem. Nem kerestem az Isten. Megvilágosodott. A lélek által. Aztán, mintha elfelejtettem volna. Mintha elfelejtettem volna ezt. És megpróbáltam kitalálni a keresztény életet. Na, akkor hogy kell ezt csinálni? Nem tudjuk kitalálni. És ez óriási reménység. Isten már kitalálta. Isten már kitalálta, hogy az a probléma, amivel küzdesz, hogy lehet megoldani. és ki akarja jelenteni. A probléma nem ott van, hogy az Isten nem tudja megoldani. A probléma ott van, hogy mi nem a kijelentésekre figyelünk, hanem azzal vagyunk elfoglalva, hogy az Efezus 4-5-6-ban próbáljuk megoldani a keresztény életet. Próbáljuk kitalálni, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Nem tudjuk kitalálni. Az Isten jelenti ki. Az evangéliumot is, utána újra és újra hirdetnünk kell. Én így szoktam megfogalmazni, hogy minden életváltozást egy megvilágosodást kell megelőzzöm. Az életedben van olyan terület, aminek változnia kellene, már tudsz róla, mert próbáld is változtatni. Csak akkor fog megváltozni, ha megelőzi valamilyen kijelentés. Valamilyen megvilágosodás. Valamit az Isten kijelent. Különben meg tudnám oldani Isten nélkül is a problémáimat. Ameg nem biblikus. Mert akkor Isten lennék. Akkor nincs rá szükségem, akkor nem kell hitbe járni. Igaz? Minden életváltozást megelőz egy kijelentés. A megtérést megelőzte az evangéliumban való megvilágosodás. A holnapi napom megélését meg fogja előzni reggel egy kijelentés. Isten, kijelentő Isten. A kijelentésnek két célja van, igaz Isten ismeret, és minden kijelentés küldetés is. Ez a mai üzenet. A kijelentésnek céljai az igaz Isten ismeret, és a küldetésben való részvétel. E két dolog fogja átformálni az életemet, nem kell kitalálnom a kereszténységet, minden életváltozást kijelentés fog megelőzni. Én őszintén ezt kívánom nektek a jövő hétre, hogy ezt éljétek meg. Ne csak mindig ezt szoktam mondani, ne csak Bibliát olvassatok, töltekezzetek be lélekkel, és éljétek meg azt, hogy az Isten megvilágosít valamit. A kérdés, amit én föltennék nektek most, az az, hogy ha visszagondoltok a múlt hétre, a múlt hónapra, a múlt egy évre, lassan itt az év vége, mi az, amit az Isten kijelentett nektek? Mi az, amit az Isten mutatott már, amire úgy tekintetek vissza, hogy nekem ezt az Isten megvilágosította? Amikor Bibliát olvastam, amikor imádkoztam egy beszélgetésben, van-e ilyen? Amire úgy tekintetek, az Isten szólt hozzám, valamit megmutatott lélek által. Ez nagyon fontos erre figyelni, ennek fényében, ezt a kérdést föltenni. Folyamatosan, mivel magamtól nem tudom megfejteni a hívő életet, én erre figyelek. Napról napra, Istenem, mi az, amit mondasz? Jelensd ki, különben itt nem lesz semmi. Ha viszont kijelentette, akkor észreveszem-e. És annak fényében mit kell tennem, minek kell a szolgájává váljak. Hadd imádkozzam ezért gyülekezetben. Kijelentő Istenünk, ez a 13 vers az igében elismerése annak, hogy bennünk nincs meg az igazság, bennünk nincs meg az élet. Bennünk nem volt evangélium. Ez tőled jött. Emberi okoskodással, bölcsességgel sem tudjuk elérni ezt. Szükségünk van arra, hogy napról napra kijelentsd nekünk az evangéliumot, hogy egyre jobban értsük, lássuk, világos legyen előttünk. Hogy utána erre tudjunk reagálni. Ments meg minket attól, hogy megpróbáljuk megfejteni a te gondolataidat, vagy a saját életünket. Mi a kijelentésre figyelünk, nem az önelemzésre. Jelents ki nekünk napról napra, lélek, tölts be minket most is. Mi az, amit most jelentesz ki nekünk, amit most mondasz ezen keresztül, csak azt, hogy jobban figyeljünk rád, lehet, hogy ez az üzenet ennek az ige szakasznak. Szeretnék én nagyon rád figyelni. Rád vagyok utalva, hogy kijelents nekem, mert addig nem fog változni az életem, addig nem jelensz meg benne, és addig nem lesz küldetésem és szolgálatom, amíg nem értem meg, hogy miket mondasz. Segíts nekünk jobb Isten figyelőké válni, hogy valóban a kijelentés követői lehessünk, ne csak betanított keresztények. Amen.